Fejezett beszélgetés az Orani Forcenteres gazdasági hivatalában. Szereplők: Verdié, őrmester. Balukin, közlegény, ezredírnok. Délután 5 óra, az őrmester ilyenkor átnézi a kérelmeket. Verdié, jön, megviselt, kissé lefogyott az utóbbi időben. Balukin felugrik. Verdié, bágyat jó akarattal. Csak üljön le maga, disznó. Kinyitja a zubbonyát, fúj. Balukin írásokat tesz eléje. Gorcsev, a 27-es közlegény estére kimaradást kér. Verdié vészes morgással, amelytől bajuszának szálai rezegnek. Rendben. Balukin, ugyancsak a 27-es közlegény, diétás betegkosztot kér. Verdié bajusza, szálai rezdülnek, szemei enyhén vérbe borulnak, orcimpái ütemesen tágulnak. Aláírva. Balukin. A 27-es két nap gyengélkedőt kér, mert a reuma kínozza. Verdié. Bajusza rezg. Szem, cimpa, stb. Aláírva. És most, gyanúsan atyai hangon. Kedves jó Balukin, maga teljesen lezüllött lelkivilágú, gyanús, pimasz főhóhér. Ha maga még egyszer jelent valamit a 27-es közlegény kérelmeiről, akkor a legnagyobb számú lópatkó csavarkulcsal pépesre verem a fejét. Vérfagyasztó kiáltás hasonló a Grand nevű kóros színpadi elváltozásokban szereplő őrült halott rablók felvonásvégi sikolyához, amire az egész mű íródott. Nem fogsz ugrani, te orgyilkos írnok, a 27-es kérelmét aláírhatja maga is. Szünet, az őrmester egy székre roskad. Mi van még? Balukin. Nyel, remegő kézzel egy cédulát vesz elő. A 27-es kilépést kér holnap. Verdié, megtört, leint. Görnyedve süpped a székbe. Balukin, befejezi. Mert fürdőbe akar menni. Verdié, jó akaratú szomorúsággal. Ne ugrass, mert eltiborlak, te becsület nélküli kétszínű sintéroktató. Mereng a padlót nézve megviselten. Végül valami elhatározás érlelődött benne. Na, feláll. Hát ide hallgasson. Most még a 27-es közlegény kéri majd, hogy két néger szolga gyaloghintón vigye kivonuláskor. Ezt persze aláírom. És a perceken belül befut a kérése, hogy az őszi nagy gyakorlatokra a kincstár költségén elkíséressék vidám hölgy ismerősei, ennek sem lehet akadálya. Sőt, megelőzzük kérelmében is parancsot kap még ma az ezred trombitás, hogy hajnalban hárfázással jelezze az ébresztőt, mert félő, hogy a 27-es közlegény véletlenül felébred és megjelenik a sorakozásnál. De ha ezzel készen van, akkor akasszon ki egy táblát az erőd kapujában a következő szöveggel. Elaggott vidéki levélkézbesítők, lóápolók és reumás nyugdíjasok kényelmes otthonra találnak, a felvétetik magukat újoncnak a francia idegen légióba. Teljesen hülyék számára kedvezmény, különleges elbánás, altiszti rangban sürgülődő szárazdajkák. Hogy az a mennydörgős? A további fejezések már csak az őrmester különleges szókincsét dokumentálják a francia nyelv erőteljes kifejezései körében. Lehet, hogy az őrmester eltúlozta kissi a dolgot, ám annyi feltétlenül bizonyos, hogy Vanek úr helyzete, amióta Pierre Bussier kapitány közbelépett Döbertin és Lebeau nevében, előnyösen megváltozott. A tisztek annyi, a katonai életre alkalmatlan egyén drámáját látták beteljesedni az idegen légió kérhetetlen feltételei között, hogy ebben az esetben szívesen kivételtettek. Oly mindegy, hogy egyetlen gyenge, és ki tudja honnan, miért oda tévedt alakot, nem sajtol szét az afrikai hadsereg könyörtelen fegyelmi gépezete. Olyan kitűnő gyarmati tisztkedvéért, mint Döbertin tábornok, igazán kivételt tehet az ember. Mi kell ehhez? Egy szidás az őrmesternek, egy válveregetés a közlegénynek, és ma már így fest a helyzet, például a gyakorlótéren. Vigyázz, harsogja az altiszt. Jobbra át, sokkal szelídebb hangon nyomban utána. Vonatkozik ez természetesen Gorcsev közlegény úrra is, amennyiben nem fáradt. Nem, nem, feleli a közlegény szerény mosolyal. Csak csináljuk. Jobb, ha az ember mindent megtanul. Délután Vanek úr kimegy a városba. Amikor a kapuban találkoznak, Gent nyel egy keserűt, és teljesen reket hangon így szól. Lesz szíves, közlegény úr, és hátra arc, vagy ilyesmi. És jöjjön velem a mindenségit a fejedelmi dolgának. Visszamegy Vanek úrral a legénységi szobába. Itt aztán kiereszti a hangját, de úgy, hogy minden abba beleremeg. Gazemberek, ha ennek az izének itten a cipője, zubbonya vagy valamilyen nincs rendben, akkor mindenki elsirathatja 4 hétre a kimenőjét. Hogy az ördög vigyen el minden vízfejű gazembert. Ez magára nem vonatkozik, közlegény úr, a fene egye meg. Vanek úr személyére a legénységi szoba teljes létszáma ügyel féltő gonddal. Naponta kiválasztanak 4 embert, az úgynevezett Gorcsev különítményt. Egyik a cipőjét, a másik a ruháját és a fegyvereit, a harmadik az ágyát hozza rendbe, de ezzel a legritkább esetben volt megelégedve. Nézze, Würfli úr, magyarázta atyai türelemmel, de hangjában azzal a folytott rezonálással, amely az önmérsékletét nehezen megőrző embert jellemzi. Ezeket az ágy végében úgy kell begyűrni, hogy a pokrócon ne maradjon ránc. Ilyen rondán én is meg tudom csinálni. Miután ragyogóan felöltözött, és egy kis kefével rendbehozta a bajuszát is, szokása szerint megemelte szobatársai felé a sapkáját, és elment. Előzőleg benézett a gazdasági hivatalba, és megkérdezte, hogy jött-e levele. A tisztek rövidesen rájöttek a szerencsétlen ember titkára. Valaha bizonyára jobb körökhöz tartozott, de úgy látszik kissé meghibbant itt Afrikában. Különösen az ezredesben alakult ki ez a feltevés pregnánsan, amikor Vanek úr egy találkozáskor, a belvárosban, megemelte ellenzőjénél fogva sapkáját, és mosolyogva így üdvözölte. Van szerencsém, ezredes úr, szép időnk van ma. Mert ez volt egyéniségének gyógyíthatatlan civil csökevénye. A kalap emelgetés örök szép polgári szertartása, mint annyi viszonylatnak, vélemények és kapcsolatnak spontán kifejezője, egyetlen tussal, amely lehet mély, lehet széles ívű, lehet futólagosan könnyed, de minden esetre benne van a kalapemelgető kapcsolata és véleménye ama szemét illetően, akit el beidegződött mozdulattal üdvözöl. Egy este éppen valamelyik vendéglőben ült, és a titokzatos emberek komor arckifejezésével merett a szivarfüst kék ködébe, mint akinek a koponyájában egy különös, regényes élet örökre eltemetett reminiszcenciái kísértenek. Valójában ezek a reminiszcenciák Gorcsevvel állottak összefüggésben. Gorcsevtől ugyanis a következő levelet kapta. T. Vanek B. Eduard alközlegény úrnak, Orán. F. Hó, mit tudom én hányadikán kelt MB soraira válaszolva. Van szerencsém értesíteni, hogy időközben találkoztam önnel az oráni várban kiváló tisztelettel, és ügyünket a legnagyobb elégedetlenségemre nem sikerült elintézni önnel. Legutóbbi MB találkozásunkkor ön alig felöltözött állapotban az oráni vár pincéjében maradt, mivel visszatérésemet annál is inkább kilátásba helyeztem. Van szerencsém szíves értesítéssel tudatni BCG-vel, hogy időközben elutaztam, mert egy halaszthatatlanul súlyos tárgyal fejbe ütöttek. Visszatérve levelére, van szerencsém szíves értesíteni, hogy az ön illetményeiből egy fillér sem maradhat el, sőt, minden sérelmét külön felszámíthatja, és én busásan honorálom B számlám terhére. Sajnálom, hogy mint írja, megrendült késedelmem miatt, de higgyel, nem tehetek róla. Azon reményben, hogy az összeköttetés végül mindkettőnk számára csak hasznos és kellemes lesz, zárom F. Hó soraimat. Szíves megrendüléseinek a jövőben is örömmel fogok eleget tenni, híve Petrovics Iván. A kellemes estén holdfénybe ragyogott a vendéglő terasz előtt elterülő oráni tengerpart, és Vanek úr azon gondolkodott, hogy mit számítson fel Gorcsevnek a sérelmekért, amelyek a légióban érték. Ekkor egy hang szólalt meg a háta mögött, kellemes és csengő, finom női szó. Zavarom? Egy ismeretlen hölgy állt mellette sápadtan fénylő sejjen belépőben. Egy elegánson öltözött, kétségtelen úrinő. Vanek úr hátratolt a székét, és mély tisztelettel megemelte a sapkáját. Hogy is zavarhatna egy szép hölgy? Nevem? Petromsky, ha jól tudom. Nem emlékszik rám? Laura de Pirelli vagyok. A hölgy feltűnően szép volt, és mintha már látta volna valahol. Vanek úr nyomban felemelkedett, és újból megemelte a sapkáját. Nevem? Nem emlékszik rám? Laura de Pirelli énekesnő vagyok. Én már láttam kegyedet valahol, igen. Az ezredesnél találkoztunk azon az éjszakán, amikor muzsikálni hívták. Higgyel, szívesen zenéltem volna, de az egyetlen hangszer, amelyhez értek, a fésűre rögzített sejjenpapír fúvása, és ilyen nem volt kéznél. Ezután meghitt beszélgetésbe kezdtek. Kedves uram, mondta többek között Laura de Pirelli, különös szomorú érzésem volt azóta, hogy ott láttam. A maga tragédiája mögött egy asszony lappang, és csak egy asszony építheti fel újra, amit egy másik asszony romba döntött. Ez igen szép mondás volt, bólogatott Vanek úr. Ön kitűnő szerzők műveivel foglalkozhat, amikor nem énekel. Mi volt ön azelőtt? Kérdezte az énekesnő. Levelező egy Nizza melletti szanatóriumnál. Rendkívüli pozícióm volt. A szanatórium Louvier tanár vezetése alatt állott. És miért lépett a légióba? Ezt nem mondhatom meg. A romantikára hajlamos hölgy merengve nézett Vanek úrra. Valami különös vonzás van a tekintetében. Mondták már azt, hogy ön szuggesztív? Itt a légióban sok mindent mondtak már nekem, erre nem emlékszem. Később pezsgőt is ittak, és a titkár úr kigombolta a zubbony a nyakát, mert két szeme fájdalmasan lüktetett. Vanek úr mégiscsak férfi volt. Nem éppen a javából, de a művésznő sem képviselte korban és súlyban az eszményinek túlozható lánytípust. Önnek meg kellene szökni, súgta Laura de Pirelli forrón, és a hevületéhez már a megivott pezsgő mennyiség is hozzájárult némi kalóriákkal. Művésznő, azt felelem önnek, amit egy Wörfli nevű terhelt jó akaromnak, aki illem és táncos komikus. Egy levelező nem szegi meg a szerződést, amelyet kötött. Olaszországba mennénk. Nem lehet, felelte sóhajtva, pedig szeretem Olaszországot. Ugye maga is szereti Olaszországban a sok virágot, a narancsligeteket? Azt is. De elsősorban a makarónit és a paradicsomos spagettit. Vanek úr kellemesen töltötte az estét a művésznővel, de a szökésről hallani sem akart. Gondolja meg, súgta még néhány pohárnyi kalóriával a művésznő. Ha elszökik, mindig együtt lennénk, és énekelnék magának. Azt még megszokhatnám idővel, de üzleti megbízhatóságomat tönkretenni egy szerződés szegés. Nem szököm. Azonban az élet úgy akarta, hogy Vanek úr mégiscsak kockára tegye üzleti megbízhatóságát. A balsós útjai kiszámíthatatlanok. Vanek úr igazán kellemes, idilli életet élt a légióban, amelyről pedig annyi szörnyűséges legenda kerengett már szerte a világon. A kiképzés 8. hetében még annyira se vitte harcászatban, hogy 10 perc alatt menetkészen az udvaron legyen. Sokszor negyed órát is ácsorgott a helyőrség, amíg végre megjelent Vanek úr. Nem látta valaki a derék szíjamat? Kérdezte, miután megemelte a sapkáját, amitől Genf fogai haladóan csikorogtak. Álljon kérem a sorba, mondta szelíden az oroszlán, akit egy idő óta epebántalmak kínoztak, pedig 3 hadjáratot vitézül végigverekedett a Szaharában, és egy napig sem volt gyengélkedő. De hát az ezredes meg a tisztek megveregették a vállát, és elnézőek vele. A díszlépés még mindig olyan formájú volt Vanek úrnál, hogy egy kivonulás alkalmával, a helyi specialitásokat nem ismerő, szabadságos spáhi kapitány több fényképfelvételt készített Vanek úr elvonulásáról, és ezeket elküldte a hadügyminisztériumba egy memorandum kíséretében, amely a gyarmati hadsereg azonnali reorganizációját sürgette. Lőgyakorlatoknál, ha Vanek úr célba vette a golyófogót, a század riadtan szétfutott. Az őrmester Átert vezényelt, és mindenki fedezéket keresett. Már úgy látszott, hogy Vanek úr szépen meghízik itt a szolgálatban, amikor közbelépett a sors. Pierre Bussié volt a sors eszköze. Az a bizonyos hosszú szőke kapitány, aki elindította Vanek úr Gorcsev legendáját, és másnap folytatta szemle útját. Most azonban ismét visszatért Oránba, és már első napon, amikor az erődben járt, értesült mindenről. Kérlek, mondta az ezredes, közölheted de Bertinnel, ha viszont látod, hogy pártfogásba vettük ezt a jámbor Gorcsevet. Ráfér szegényre, mert gyámoltalan ember, nem katonának való. Uram, atyám, kiáltotta a kapitány, és a homlokához csapott. Elfelejtettem megírni nektek. Egy katonai ügyben érintkezésben voltam de Bertinnel, és az altában, hogy megírta nekem, hogy Gorcsev meghalt. Ott volt a temetésén, kétségtelenül az volt az igazi, akivel Nidzában a tüzérkaszárnyában táboroztak. Ez egy másik Gorcsev. Az ezredes dilemmában volt. Egy kiváló katona kedvéért párfogolhatnak valami ostoba alakot, de nem lehet pártfogolni valakit pusztán azért, mert ostoba. Különben is nevetséges blamázs jöhet ki az ügyből. A tisztek tanakodtak. Ez a szerencsétlen fráter nem hibás. Mégis véget kell vetni az ügynek. Megbízták hát az egyik hadnagyot, hogy tapintatosan, de katonás gyorsasággal vessen véget a komédiának. A hadnagy ügyesen fogta meg a dolgot. Átment a legénységi szobákat inspiciálni. Végigjárta a termeket, és végül abba a bizonyos helyiségbe ért, amelyben Gorcsev lakott. Természetesen Vergyé őrmester és Gent káplár mindenfelé mögötte járt. A legénység éppen a szíjazatok és fegyverek tisztítását végezte, kivéve Vanek urat, aki vásárolt egy táska gramofont, az ágyán feküdt szalámit evett, és egy kedves amerikai slágerzenét játszatott magának. Amikor a hadnagy belépett, felállt, de a gramofon vidáman szólt. Közlegény, kiáltotta a tiszt. Mi ez? Foxtrot. Azonnal hagyja abba. Nem szereti őrmester úr a Foxot? Van egy tangó is. Maga hülye. Őrmester, mi ez? Miért tűrnek itt kivételt? Kérem, hebegte Vanek úr, tegyek fel egy katona indulót. Ide figyeljen, őrmester, ezért, amit most tapasztaltam, ezt a hülyét nem büntetheti meg, mert ez az altisztek szégyene. De ha én 3 nap múlva azt látom, hogy itt valakit egy hajszára megkülönböztetnek a többitől, akkor maguk repülnek innen a legelső rohamcsapattal, egyenesen a Szaharáig. Megértette? Igenis, felelte Vergyé őrmester, és a szeme mámoros fényben kezdett ragyogni. Igen, rebegte Gent káplár, és a mellkasa boldog izgalomtól emelkedett. A hadnagy elment. A lehetőségek szerint emberségesen elintézte az ügyet, nehogy ezt a szerencsétlen alakot megbüntessék az eddigiek miatt. Végre is nem ő volt a hibás. Senki nem volt hibás. Azért a légió már alapjában véve olyan, hogy minden hibának megissza a levét valaki. Akkor is, ha senki sem követte el azt a hibát. Talán jobb, ha Vanek úr tragédiáját illetően, a gyengébb idegzetű olvasók érdekében nem részletezem az elkövetkezendő eseményeket. Elég annyi, hogy amikor a hadnagy eltűnt a néptelen folyosón, az 52 éves őrmester és a 43 éves káplár jobbról, balról átölelte egymást, csókolóztak, aztán 1-2 dupla tánclépést lejtettek jobbra és balra, amit Würfli úr szerint a szakkörökben sasszénak neveznek. Ki ez a bágyadtan imbolygó, rodgyanó léptű, ismeretlenségig piszkos egyén, aki egy vödörrel 25-ször teszi meg az utat a mosoda és a szivattyú közötti 400 méteres távon oda-vissza. Eltalálták, Vanek úr az illető. Vanek úr, akinek ébresztő előtt 1/2 órával kell hozzáfognia, hogy a menetkész felszerelések magára öltését kellően gyakorolja. Vanek úr a délutáni pihenő idején egy nyers modorú tizedestől a díszlépésben elhanyagolt nüanszokat korepetálja. És Mehár, aki nem tud franciául, de a 6. érzéke úgy látszik megsúgta Vanek úr bukását, régi sérelmét az időjárásra vonatkozó megjegyzés miatt újraérzi, és feleleveníti a rendszeres fenyítés szokását. Így állt Vanek úr, ugye, és így állt ő maga is egy vödörrel a kezében, vigasztalanul, letörten, és már azt sem bánta, hogy Würfli úr megszólítja. Látja, kérem, milyen az élet. Egyszer fenn, holnap lenn. A katona sorsa nem irigylésre méltó. Elsősorban azért, mert félhülye tánctanárok is előfordulhatnak a környezetében. Maga goromba fráter, kezdettől fogva rokon szenvezem önnel, is nem viszonozza. Mondja, gondolkodott már, miért van az, hogy minden muzsikus és minden festő hálátlan? Még nem gondolkodtam ezen, de ha akarja, fogok. Bár szerintem a balettáncosok, továbbá a kőfaragók sem hálásak. Én lelepleztem volna magát. Azért fordult rosszra a sorsa, mert megtudták, hogy maga nem Gorcsev. És ha az ember nem Gorcsev, akkor már kutya. Maga se Gorcsev, mégse kínozzák. Maga szerencsétlen, agyalágyult beduin, szólalt meg Vergyé őrmester váratlanul. Ne unatkozzék itt az udvaron. Témfelregjen az istálóba, és csutakolja le a kapitány úr lovát. Az őrmester elment, és Vanek mélabus megvetéssel nézett utána. Ez az egész műveltsége. Higgy el, mondta megértően a táncmester. Ilyen altiszt nem fordulna elő a légióban, ha a tánc és illemleckék látogatása hatóságilag kötelező lenne, mint mondjuk a himlőoltás. Higgy el, ez így van, kedves Tintoretto úr, ha megengedi, hogy így szólítsam. Mondjuk inkább, hogy belenyugszom, mert úgy látszik ez a rögeszméje. Furcsa emberek az orosz zenészek. Igen, felelte Vanek úr vállat vonva. Én is ismertem egyet, aki harmonikán játszott, és gyűjtötte a cigarettas katujákat. Ön is gyűjt valamit? Tessék, nem gyűjtök semmit, de nem is harmonikázom. Mit szokott játszani? Dominó, de csak ritkán, és közlegény, maga teljesen lezülött bitang az ember. Ha azonnal nem megy az istálóba, vasra veretem. Mit ugattak itt ezzel a pojácával? Én tanácsot kértem, mert sohasem csutakoltam még, és gondoltam, hogy a táncmester jártas a lóápolásban. Igen? Akkor mind a ketten az istálóba mennek. A 3 lovat lecsutakolják. Mikor az istáló ajtó becsukódott mögöttük, Würfli úr dühösen fordult a titkárhoz. Mondja, mit protezsál maga az őrmesternél? Úgyis eléggé utál. Ha a tánc és illemtanárokat hatóságilag köteleznék, hogy látogassák a saját leckéiket, az jobb lenne, mint a himlő és a tifuszoltás együttvéve. Azután már nem beszélgettek, csak dörzsölték 2 álló óra hosszat a lovakat. Ekkor jött az őrmester, körülnézett, és naív csodálkozással kérdezte, hogy miért nem fogtak még hozzá a munkához. Amikor hallotta, hogy ezek a nedves, felborzult szőrű lovak már átestek a csutakoláson, nem hitt a fülének. Maguk szerint ez csutakolás? Feleljenek őszintén. Vanek úr műértő szemmel megnézte a szomorú paripákat. Kezdetnek elég biztató, mondta tárgyilagos elismeréssel. Még 4,5 órát csutakoltak, és közben Vanek úr döntött. Elszökik a légióból. Gyűlölöm a szerződés szegés, mondta Würflinek, de azok után, hogy így bántok velem, rám ne számítsanak. Én megszököm. Lehet, hogy nem is fogják keresni magát, szólt Würfli úr, nyilván helyeselve az elhatározást. Olaszországba megyek, dolgozni fogok, és egy hölgy is lesz velem. Zenélni fog? Egyelőre csak énekelni akar, de azt se bánom. A makaron és a paradicsomos spagetti sok mindenért kárpótolja az embert. Másnap Vanek úr eltűnt az erődből, és még a rádió 3 óránként közvetítette személy leírását, ő ismét szokott környezetében lakott. Laura de Pirellinél egy kényelmes ruhás szekrényben, amit a művésznő a lehetőségekhez képest otthonosan berendezett számára.